Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten. Énekeljük együtt a 164. énekünket. A 164. énekünk így kezdődik, téged áldunk, nagy Isten. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. fejezetének első 16 verséből. Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét bizonyságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Jól futottatok. Ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív. Egy kis kovász az egész tésztát megkereszti. Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképpen, de aki megzavar titeket, elveszi a büntetését, bárki legyen is az. Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöröltetett a kereszt botránya. bárcsak ki is metszenik magukat, akik titeket lázítanak. Mert ti testvéreim szabadságra hivattatok. Csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Azért azt mondom, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növel és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te bennünk jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Áldjuk együtt Istenünket a 118. életünk első, harmadik és hatodik szakaszával. A 118. életünk első szakasza így kezdődik, adjatok hálákat az Úrnak. Mennyi Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te vagy a mi szabadítunk, te vagy a mi erősségünk. Te vagy az, aki megerősítesz, bátorítasz, felkarolsz bennünket az élet minden egyes pillanatában. Az élet nehézségei közepette, de ugyanúgy akkor is, amikor az élet könnyűsége miatt van szükségünk a te iránymutatásodra, támogatásodra. Menj, édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a mi Istenünk vagy. Szeretettel magadhoz üleled az embert, a te megváltott gyermekedet. És érezteted velünk azt újra és újra, hogy te bennünket szeretsz. És megbocsátod nekünk azt, hogy tökéletlenek vagyunk, hibáink vannak. Menje, édesatyánk, ugyanakkor azt is köszönjük neked, hogy te voltál az, aki elültetted a szívünkbe a vágyat, hogy ezt a szabad napot kihasználva idejöjjünk el a te szent házadba. Köszönjük neked, hogy éreztetted velünk azt, hogy éhezzük, szomjazzuk az igazságot, az igét, amely által táplálni szoktál bennünket. Add Istenünk, hogy szomjunkat csillapítani tudjuk ezen a mai vasárnapon is. Te áldottál, kérünk ezt az alkalmat, hogy igéddel találkozva formálódjunk, alakuljunk ma délelőtt is. Te áldottál, hogy a szívünkbe vésve mindazt, amit üzensz nekünk szent igéd által, tudjunk egyre jobbakká, egyre tisztábbakká, egyre Krisztusibbakká lenni. Istenünk, kérünk, te áldottál az igét, az ige hallgatását és hirdetését. Te áldottál a mi jelenlétünket, egymáshoz való viszonyulásunkat. És add, hogy érezzük azt itt a te szent házadban, hogy szeretetet körülvesz bennünket, mindannyiunkat. Mindannyiunkat, akik itt együtt vagyunk, összegyűltünk a te nevedben. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 155. énekünk első szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 155. énekünk így kezdődik: ó, mely boldog ember az!
Thank you.
Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Jakab levele első fejezetének a 22-től 25-ig terjedő verseiben. Jakab levele első fejezetének 22-től 25-ig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy figyelemmel, alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Az boldog lesz tetteiben. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt hét hivatalos szabadnapjain sokan kijutottunk a friss levegőnek. Egy kicsit levegőhez jutottunk, úgy is mondhatnánk. Szép napos idő volt, a mindenható úgy rendezte a dolgokat, hogy egy kicsit jól érezhette magát mindenki, aki pihenni szeretett volna. Jó, ha az embernek van időnként egy szabadnapja, egy szabad hétvégéje, a pihenésre rendelt időn kívül is, amelyet Isten megszab nekünk az ő törvényében. Jó, hogy ezeken a napokon egy picit kiléphetünk a mindennapi élet rutinjából, és kicsit örvendhetünk az életnek. Ilyenkor talán azért is tudunk jobban örvendeni a szabadságnak, mert ez nem része annak az Istentől rendelt hetedik napnak, amelyet azért helyezett a szívünkre a 10 parancsolatban, hogy az életünkben valahogy megvalósuljon munka és pihenés egyensúlya. Hanem ez egy ráadás a nyugalomból, a pihenésből, amelyet emberi szabadságunknak felhasználva alakítottunk ki magunk számára. Az ember sok mindent megadhat magának, néha szabadságot is. Isten nem tiltja azt, hogy odafigyeljünk magunkra, hogy olyasmikkel ajándékozzuk meg egymást és akár önmagunkat, amivel örömet tudunk okozni. És ő semmiképpen sem szeretné azt, ha úgy éreznénk, hogy valami és az élet dolgai közül, tiszta bűntelen örömei közül olyasmi, amit ne érdemelnénk meg. De minden esetben, amikor önmagunknak vagy egymásnak adunk, fontos odafigyelnünk a mértékre, amit egyedül Isten ismer igazán. Különösen érvényes ez a cselekvési szabadságunkra. Krisztus által Isten újra szabaddá tett bennünket, olyan szabaddá, amilyen a teremtés hajnalán volt az ember, akkor, amikor még nem lát a bűn rabjává. Jézusnak köszönhetően újra és újra ezzel az Istentől kapott, majd a Jézus vére által megtisztított szabad akarattal indulhatunk neki egy-egy új napnak, vagy új hétnek. De a megmaradásunk ebben a szabadságban attól függ, hogy Istenre bízzuk-e a mértéket, amelyen megéljük, vagy pedig nem. Úgy gondolom, Jakab apostol ezért ír a felolvasott igében a szabadság tökéletes törvényéről, olyan fogalmakat helyezve egymás mellé, amelyek emberi elgondolásaink szerint nehezen férnek meg egymás mellett. Ez az ige akkor válik igazán érthetővé, ha a szabadságról keresztény értelemben gondolkodunk. Vagyis nem azt jelenti számunkra, hogy nincsenek korlátok, hanem sokkal inkább azt, hogy az Istentől kapott törvénynek a korlátja megvéd az eleséstől és a botladozástól, hogy egyre biztosabban haladjunk az ő országa felé. Ennek a megértéséhez hosszú és küzdelmes út vezetett, már az első keresztény egyházban is. Ugyanakkor ez olyasmi maradt, amivel mindannyiunknak a magunk élete során meg kell küzdenie. Hiszen a magunk rendjén mindannyian meg kell értsük, hogy meddig tart a szabadságunk. Melyek azok a korlátok, amiket Isten állít elénk azért, hogy védjen bennünket. De ezzel együtt ő azt is szeretné, hogy megízleljük ezt a szabadságot, és örüljünk neki. Hiszen ő azért ajándékozott meg bennünket vele. Az Istentől kapott szabadságot a Szentlélek személyesíti meg, amelynek az eljövetelére, a kitöltetésére készültek az apostolok Krisztus megmenetelét követően. János evangéliuma szerint Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy aki a lélektől született, az olyan szabad, mint a szél. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Sokszor szembesülünk azonban azzal, hogy a Szentlélek nevében olyasmiket tesznek embertársak, ami nem mondható Krisztusinak. Sohasem szabad figyelmen kívül hagynunk azonban azt, hogy a Szentlélek egy az Atyával és a Fiúval, és nem hasonlik meg önmagával, hanem ők hárman, a Szent Háromság személyei egymással összhangban tesznek mindent. Úgy hiszem, onnan látszik igazán, hogy valaki megtapasztalta a Szentlélek szabadságát, hogy paradox módon fontossá válik számára Isten törvénye. És az az új törvény, amit Krisztus szerzett, amelyet az első keresztény közösségekben a hegyi beszédben leírtakkal azonosítottak a lelki szabadosságra aggodalmaskodó egyháztagok. Tudatosítva magukban azt, amit Jézus számtalanszor elmondott földi élete során, hogy neki nem a törvény eltörlése a legfőbb célja, hanem a törvény beteljesítése. Ő azt szeretné, ha egy jó tava vagy egy pontocska se veszne el Isten törvényéből. Ezzel tulajdonképpen az első lelkesedésben, a Szentlélek eufóriájában élő társai érdekében és a saját hitük megérzése érdekében is rehabilitálták Isten törvényét. Elhagyva azt, amit Jézus valóban károsnak ítélt, a törvényeskedést és annak az illúzióját, hogy bármilyen emberi cselekedet közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy megszerezzük, kiérdemeljük Isten kegyelmét. Az ige, és különösen annak az utolsó verse arra emlékeztet bennünket, hogy a törvény és a szabadság a hit szempontjából egymástól elválaszthatatlanok. Együvé tartoznak. Nem lehet a kettőt szétszedni, hogy vagy szabadok vagyunk, vagy megtartjuk Isten törvényét, hanem a kettőt valahogy egyszerre kell megtartanunk, összefognunk. Pál apostol egyike volt azoknak, akik a keresztény szabadság fontosságát hirdették. Ő úgy tartotta, hogy a törvényt Isten az üdvtörténet ószövetségi korszakában élő embere számára adta. S Jézussal szerinte sok minden érvényét vesztette. Amikor ilyesmiről ír, hogy mennyire fontos a keresztény szabadság, és hogy Isten törvénye az a régi időkre vonatkozik, ilyenkor azonban különösen a külsőségekre, az áldozatokra, a szokásokra gondol, és egyúttal arra figyelmeztet, hogy ezek nem alkalmasak arra, hogy üdvösséget szerezzenek az ember számára. Amellett azonban, hogy azt hangsúlyozza, hogy Isten szabadokká tesz bennünket, mindig figyelmeztet arra is, hogy ezzel az ajándékba kapott szabadsággal nekünk bölcsen kell élnünk. Nem szabad ürüggyé válnia a test számára, ahogyan írja az Isten tisztelet elején hallott igében, hanem inkább a szeretet törvényekkel beteljesüljön a szándékainkban és a tetteinkben. Jakab levele Pál apostol csoportjával szemben, a keresztény szabadságot hirdetőkkel szemben a törvénynek a fontosságát hangsúlyozza, a szabadság tökéletes törvényének a fontosságát. Ő ahhoz a csoporthoz tartozott, ennek a levélnek az írója, aki aggodalmaskodott, amiatt, hogy azt látta sokan, a szabadosságot választják. Visszaélnek az Istentől kapott szabadságukkal. A levélben ezért is hangsúlyozza, hogy a szabadság és a törvény együvé tartoznak. Ugyanakkor a tükörben nézés hasonlatával próbálja jobban megértetni velünk, hogy hogyan lehet helyesen élni Isten törvényével és az Isten törvénye megtartása hogyan válhat igazán szabadsággá, hogyha megváltottakként élünk vele. Arra figyelmeztet, hogy Isten törvénye, amelyet én úgy hiszem a Szentírás egészében megtalálunk, tükör. És ebbe a tükörbe beletekintve mindig szembenézhetünk önmagunkkal. Soren Kierkegaard az ismert dán keresztény filozófus szerint három feltétele van annak, hogy ez a tükörbe tekintés, Isten törvényének a tükrébe való beletekintés valóban hatásos és áldásos legyen. Az első az, hogy ne a tükröt nézzük, se pedig a tükörnek a kertét, hanem a tükörben önmagukra tekintsünk. A második az, hogy ismerjük fel, hogy az ige, a törvénynek a tükre, az tulajdonképpen rólunk szól. Ahogyan Dávid király is rádöbbent arra, hogy róla szól a profécia, amikor Nátán szólt hozzá, és elhangzott ez a mondat, hogy te vagy ez az ember. Ismerjük fel a tükörbe tekintve azt, hogy akiről szó van ott az igében, azok mi vagyunk. Számunkra ad útmutatást Isten igéje. A harmadik pedig az, hogy elfordulva a tükörtől, ne feledkezzünk meg arról, amit láttunk. És talán ez a harmadik a legnehezebb, hiszen az életben nagyon sok minden van, ami pillanatnyilag fontosabbnak tűnik számunkra, mint Isten igéje. Gyakran bizony feledékeny hallgatói, felületes olvasói vagyunk az igének, ahelyett, hogy tevékeny cselekvőivé válnánk, ahogyan az igében írja. Pünkösd ünnepe fele közeledve lehet törekedhetni kicsit jobban, hogy kevesebbet felejtsünk az igéből. Hát, ha így jobban ráérzünk majd arra a valódi szabadságra, amelyet a Szentlélek ereje által élhetünk meg Isten végtelen kegyelméből. Arra a szabadságra, amely tulajdonképpen Isten védelmi rendszere körülöttünk, és amelyet akkor tapasztalhatunk meg a legteljesebben, ha engedjük azt, hogy szeretetével átöleljen bennünket. Az ige végén azt írja, hogy aki az igét megtartva él, nem csak hallgatja, olvassa, hanem meg is cselekszi mindazt, amit Isten kijelent számunkra. És az, aki így tesz, azt olvassuk az utolsó versben, az boldog lesz tetteiben. Biztosan sokszor tapasztaltuk már azt, hogy milyen az, amikor valami nem tesz boldoggá minket. Sokan panaszkodnak a munkájukra. Van, aki úgy érzi, teljesen eredménytelen a küzdelme, bármiért is küzd. Bármilyen meglepően is hangzik, úgy gondolom mindannyiunk számára, de bizony vannak sokan, akik megunják a bőséget, akik belefásulnak a jólétbe is, míg mások a nélkülözés miatt szenvednek nap mint nap. Gondolom mindannyian, miközben buszon utazunk, vagy az utcán járunk, meg nem nézzük a többi ember arcát. Persze arra törekedve, hogy emiatt senki sem érezze kényelmetlenül magát. Sok-sok gondterhelt, fáradt, örömtelen arcot látni. Néha még akkor is, amikor ismerőssel találkozik az ember. A tükörnek azonban van egy titka. A tükör azt adja vissza, ahogyan belenézünk. Ezért is annyira jó eszköz abban az esetben, ha önmagunkat szeretnénk vizsgálni. És azért olyan nagy ajándék számunkra Isten igéje, amelyben meglátva önmagunkat arra törekedhetünk, hogy aki visszanéz rám, az egyre inkább besimuljon azok közé, akikről benne olvasunk. Ez számunkra és Isten számára is a legnagyobb boldogság. A tükör titka azonban abban is segít, hogy egymásnak a segítségére lehessünk ebben. A példabeszéde könyvében azt írja, hogy ember és ember találkozása ahhoz hasonlít, mint amikor megnézzük magunkat a víz tükörben. Vagyis a másik emberrel egymás számára olyanok vagyunk, mint két élő tükör. Ami azt is jelenti, hogy azzal, ahogyan visszanézünk, válaszolunk, szóba elegedünk, formáljuk és alakítjuk egymást. Unott, fásult arcokat látva segíthetünk egymásnak abban, hogy minél többünknek a tekintete a Szentírás tükre fele forduljon, amelybe belenézve mindig eljuthatunk oda, hogy tisztában legyünk önmagunkkal. Illetve, hogy az Isten törvényének tevékeny cselekvőiként minél többen megtapasztalhassuk azt, hogy az ige szerinti élet boldoggá tesz, örömmel tölti el az embert. Kívánom, hogy különösen a következő napokban minél többször tekintsünk bele az ige tükrébe, és amit benne látunk, az ösztönözzön, erősítsen és bátorítson mindannyiunkat. Az igébe tekintés pillanatai legyenek azok, amelyek megerősítenek az Istenhez vezető úton, illetve visszaadják az élet elvesztett értelmét, amikor arra van igazán szükségünk. És adja Isten, hogy az ige által formálódva őt is, meg bennünket is boldogsággal töltsön el az út, amelyen együtt haladunk az örök kivalóság felé. Amen. A 435. énekünk első és negyedik szakaszával válaszoljuk Isten igényére. A 435. énekünk első szakasza így kezdődik: Uram, a Te igéd nekem a sötétben szövít nekem. Istenünk, hálát adunk neked a szabadságért. Hálát adunk neked azért, hogy megszabadítottál mindannyiunkat a bűn rabságától. És visszaadtad nekünk a szabad döntés lehetőségét. Szabadon dönthetünk melletted a mindennapokban. Arra kérünk, menj el, édesatyánk, segíts bennünket, hogy a szabadság és a törvény tisztelete, a törvénye tiszteletének a látszólagos ellentéte soha se tévesszen meg bennünket, hanem mindig ismerjük fel azt, hogy a te igéd, a te törvényed az abban segít nekünk, hogy valóban szabadokká válhassunk. Te körülveszel bennünket szereteteddel, amely olyan számunkra, mint egy erőtér, egy olyan zóna, amelyben védve vagyunk. És ebben élhetjük meg igazán azt a keresztényi szabadságot, amely arra irányul, hogy téged dicsőítsünk és egymást szeressük. Menje Istenünk, segíts, hogy a tőled kapott szabadsággal sohasem éljük vissza, hanem mindig felismerjük azt, hogy azt egymásért és önmagunkért kaptuk ajándékba tőled, hogy te boldognak lássál bennünket ebben a világban, amelyben megalkottál bennünket. Azért is imádkozunk, mennyei édesatyánk, hogy akkor minél többször tudjunk betekinteni a te igénynek a tükrébe, meglátva valódi önmagunkat, és meglátva, ráérezve arra, hogy hol kell változásokat eszközölnünk az életünkbe. És ugyanakkor azért is könyörgünk, Istenünk, hogy tudjunk egymás számára tükröző víztükörré válni. És ne csak önmagunkat, hanem egymást is alakítani és segíteni tudjuk minden egyes találkozás alkalmával. Mennyi édesatyánk, tudjuk azt, hogy te adsz ehhez erőt számunkra, és te adod nekünk a késztetést is, hogy így akarjunk tenni. Ne csak vasárnapon, hanem a hét minden egyes napján. Imádkozunk, mennyi édesatyánk, azokért, akiknek különösen nagy szüksége van a víztükör, a felebarát bátorítására, erősítésére. Imádkozunk a gyászolókért, és imádkozunk azért a testvérünkért, aki most nem lehet közöttünk, és hiányzik nekünk, azoknak főleg, akik itt a templomban együtt vagyunk. Istenünk, te adj gyógyulás neki, a te kezedbe helyezzük el az ő sorsát. Mennyei édesatyánk, benned bízva indulunk most útra ebben az új hónapban. Te legyél az, aki megáldol a készülődésünket a pünkösd ünnepére. Te legyél az, aki megáldod konfirmálóink készülődését a következő héten. És te legyél az, aki ebben a hónapban megígért események nyomán segítesz, hogy a te igédnek jó bizonságtevői legyünk ebben a világban, amelyben élünk, és amelynek a sóivá kell váljunk. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozón szereti, megáldja a mi Istenünk. Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk meg Kósa született Nagy Ildikóról, aki egy éve költözött el közülünk. Elhunyt testvérünk családjával együtt Baján élt, de itt nőtt fel közöttünk és gyülekezetünkben konfirmált. Emlékét szeretettel őrzi édesanyja Anna, testvére Józsi, szeretettel őrzi emlékét férje Endre, lánya Timi és leány testvére Anna Mária és családja Bajáról. Isten legyen az, aki vigasztalást nyújt szerető családjának, és segít nekik, hogy őrizni tudják az emlékét, a mosolyát, a törődését. Elhunyt testvérünk emlékét a család százlejadományjal szeretném megörökíteni a közösségben. Isten adjon nekik abból az ő valódi vigasztalásából, a feltámadás reménységéből. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a következő héten konfirmációra készülünk. Gyülekezetünkben két fiatal, Ráci Áron és Székely Zsolt Sebestyén fognak konfirmációi fogadalmat tenni a jövő vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten. Ezért minden este 7 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk, amelyeken erre az alkalmakra készülünk és életük imádkozunk. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az istentiszteletekre. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy csütörtökön délelőtt 10 órától ünnepi istentiszteletre kerül sor Krisztus mennybe menetelének az ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit csütörtök délelőtt 10 órára is. Ugyanakkor azt is szeretnék hirdetni, hogy ma délután 6 órától a parókja kertjében egy éneklős alkalomra kerül sor, amely részben ifjúsági alkalom, de szeretettel várunk rá mindenkit. Az a jelszó, hogy mindenkinek várjuk a hangszerét is, amikor eljön. Ha gitározik, vagy furuljál, vagy hegedül, vagy egyéb más hangszeren játszik, bátran hozzá el közénk, és szeretnénk, hogyha együtt tudnánk zenélni ezen a délutáni alkalmon, illetve énekkel dicsérni az Urat. Szeretettel várunk tehát erre az alkalomra mindenkit, délután 6 órától a parókja kertjébe. Azt is szeretném hirdetni, hogy mint minden hónap első vasárnapján a jelenlevőket szeretettel várjuk egy kávéra is, egy kis beszélgetésre is a parókja udvarára. Hitvallásra készülve a 356. énekünk első, második és ötödik szakaszával dicsérjük Istent. A 356. ének első szakasza így kezdődik: drága dolog az Úristen dicsérni. Thank you. végül tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 412. énekünket énekeljük el. A 412. énekünk első szakasza így kezdődik. Jöjj, mondjuk hálaszót! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.